kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió tanácsa fél éves magyar elnökségének célja, hogy az unió versenyképessége erősödjön, hiszen a globális versenyben Európa egyre inkább lemarad a tőkepiacokat és hatékonyságot tekintve, jelentette ki a pénzügyminiszter Brüsszelben. Varga Mihály a tagországok pénzügyminiszterei tömörítő tanácsülését megelőzően a versenyképesség növelését nevezte a legfontosabb gazdasági kérdésnek. Kérdésre válaszolva elmondta, Magyarország jelentős összegeket fizet azért, hogy déli határának védelmét biztosítani tudja. Az elmúlt években legkevesebb 700 milliárd forintot költött a határvédelemre. Közölte, arra kérte az Európai Bizottságot, hogy vegyen részt ebben a finanszírozásban, azonban ennek teljesítésére konkrét lépés nem történt. Kritikus szakaszába ért a globális verseny, és Európa lemarad, ha nem tesz meg mindent a versenyképesség erősítése érdekében. Erről beszélt Lantos Csaba is az uniós energiaügyi miniszterek budapesti informális ülés előtt. A magyar tárcavezető megemlítette, hogy minden uniós tagállamnak le kellett adnia június 30-áig a saját energia- és klímatervét, az ezekben foglaltak összegzése is szerepel a tanácskozás napirendjén. Hiányoznak a szavazatok az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen csütörtökön esedékes újraválasztásához. Rezeg a léc, ezért az elnök már minden mindegy alapon kampányol, hívta fel a figyelmet Dajs Tamás a Facebookon. Von der Leyen igazi globalista meggyőződésű, háborúpárti brüsszeli bürokrataként a politikai túléléséért folytatott kampányában elő is vette az ilyenkor arrafelé használatos adóászt, vadul nekitámadta szuverenista, patrióta és békepárti erőknek, politikusoknak, írta a Fideszes EP képviselő. Előzőleg a bizottsági elnök szóvivője bejelentette, hogy a magyar miniszterelnök békemissziója miatt nem vesznek részt felsővezetői szinten az uniós tanácsüléseken. Egésznapos tárgyalássorozatot folytatott amerikai tisztségviselőkkel és a magánszektor képviselőivel a kétoldalú együttműködés megerősítése érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Washingtonban. Magyar Levente a legfontosabb megbeszélését Jim O'Briennel, az amerikai külügyminisztérium Európáért és Eurázsiáért felelős államtitkárával folytatta, főleg az ukrajnai helyzetet és a magyar békemisszió megítélését áttekintve. Mint mondta, ez eltér a két ország között, ugyanakkor megállapították, hogy értik egymás motivációit, illetve értelmezési kereteit, és tovább folytatják a közös pontok keresését ebben az összetett és nehéz kérdésben. Jogerőssé vált a budapesti főpolgármester választás végeredménye. A tegnap délutáni határidőig nem érkezett jogorvoslati kérelem, közölte a Nemzeti Választási Iroda az MT-vel. Karácsony Gergely 293 szavazattal nyert Vitézi Dávid előtt. Újabb 50 új csuklós autóbuszból álló flotta érkezik a fővárosba 2025-től, közölte a Budapesti Közlekedési Központ az MT-vel. A Mercedes legmodernebb, alacsony padlós, Citaro G-típusú autóbuszai állnak majd forgalomba. 10 milliárd forintból folytatódik országszerte a mellékutak állapotának javítása a Magyar Falu program keretében, közölte a miniszterelnökség az MT-vel. A Magyar Közút ZRT-vel együttműködésben megkötött támogatási szerződés értelmében az összeg a közútkezelő rendelkezésére áll, így a munkálatok megkezdhetők. Mintegy 132 kilométeren végeznek majd nagyfelületű burkolatjavítási munkálatokat összesen 65 helyszínen. Megjelent a Határtalanul program 2024-25. Évi pályázati kiírása, ezzel a hetedikesek utazhatnak a szomszédos országok magyar lakta területeire, közölt a nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Potápi Árpád János ezúttal is rámutatott, a kirándulások során a gyerekek nem csak megismerik a határon túli területek tájait, természeti kincseit és épített örökségét, hanem személyes benyomást szereznek és kapcsolatokat építenek ki a külhoni magyar közösségekkel. Az indulás óta napi csaknem 500 időpontot foglaltak a betegek az egészségablak mobil alkalmazással a járóbeteg szakrendelőkben, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. A július elején elindult és fokozatosan bővülő lehetőséggel országosan egyre több szakrendelésre tudnak a betegek digitálisan időpontot foglalni, hívta fel a figyelmet Rétvári Bence. Az alkalmazást már több mint 3 millióan töltötték le mobiltelefonjukra. A közép-kínai Honan tartomány számos részét is felhőszakadások sújtják, volt, ahol egyetlen nap alatt 638 mm csapadék hullott. Peking ideglenesen leállított számos vasútvonalat a külvárosi területekre, zivatarok és villámárvizek veszélye miatt. Végül az időjárásról. Holnap általában sok napsütés várható, de az erőteljes gomoly felhőképződés miatt délutántól egyre több helyen alakulnak ki majd záporok, zivatarok, néhol heves viharok is lehetnek, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 22-23, napközben aztán 34-35 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Köszöntöm műsorunk hallgatóit. A mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai alkalommal egy új jelvényszerző túra mozgalomról lesz szó. Szádecki Kardos Géza nem ma kezdte a jelvényszerző túramozgalmak szervezését. Eddig 12 fűződik a nevéhez, a legújabb a bükváraival foglalkozik. 12 könyv van itt előttünk az asztalon. Teljes a Szádecki Kardos Géza gyűjtemény?
Igen.
Háruljuk el, hogy zömében várakkal foglalkoznak ezek a könyvek, az ország különböző hegységeiben található várakkal. Honnan jött ez a vonzalom a várak felé?
Igazából 2000-ben a szakosztályvezetőnk lemondott, azt mondta, hogy megszünteti a szakosztályt, és én arra azt mondtam, hogy én ugyan soha nem akartam szakosztályvezető lenni, de akkor 5 évre elvállalom.
Milyen szakosztály?
A Feri Egyen dolgoztam, és a Feri Egyben kereső természeti szakosztálynak lettem 5 évre a vezetője. És 5 évre azt mondtam, hogy egyrészt az a célom, hogy magam helyet keresni valakit, aki ezt majd csinálja tovább, mert én túrát akarok vezetni, és nem ilyennel akarok foglalkozni. Másrészt pedig azt mondtam, hogy tarthatatlan állapot az, hogy 52 évesen én vagyok a legfiatalabb túravezető szakosztályban. Tehát azt mondtam, hogy ez alatt az 5 év alatt szeretném megépíteni a szakosztályt. Gyakorlatilag ennek az egyik módja az volt, hogy közös munkákat csinálni, mert az a legjobb közösségformáló dolog, és akkor létrehoztuk a Várak a Börzsönybe túramozgalmat.
Honnan tudtad, hogy egyáltalán van a Börzsönyben vár?
Teljesen jogos a kérdés, tehát én is úgy indultam el, hogy 5 várról tudtam, és aztán, amikor már benne voltam, akkor unokaöcsém adott egy könyvet, amiből kiderült, hogy Nováki Gyula, Miklós Zsuzsa és Sándorfi György 1979-ben kiadott egy olyan könyvet, hogy őskori és középkori várak a Börzsönyben. Na most ebbe számos őskori sánc van leírva, és több olyan középkori vár, amiről az emberek többsége nem tud. Tehát olyan apró kis magánváracskáknak a maradékai, amit hogyha az ember oda megy, akkor valóban kőromokat talál, de ezeknek a többsége nem közismert. Tehát ez volt az első, utána 5 év múlva csináltuk meg a Várak a Mátrába túramozgalmat. Ott jóval több vár van, tehát az meglepő, mert szintén egy 5-6 várról tudnak az emberek általában. Hát a Siroki várról,
Ágasvár,
Oroszlánvár. Így van, Hasznosi vár, ezekről tudnak. Ja, meg Mátrafüreden a Benevárról, ezekről tudnak az emberek. De hát arról például nem tudnak, hogy mondjuk Ágasvár mellett van egy őskori sánc is, a Szomszédhegyen van egy nagy kiterjedési őskori sánc, ez a Mátra Szent Imre óvár, aminek a felső felét a tatárjárás után egy 8,5 hektáros területen körbevettek kőfallal.
Jól belásta magát a témába, ahogy látom.
Amikor túlvezető tanfolyamot végeztem 51 néhány évvel ezelőtt, akkor abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy hajdani paptanárok tanítottak minket, akik boldogok voltak, mert 53-ban ugye a szerzetes rendeket feloszlották, és boldogok voltak, hogy valahol végre újra taníthatnak. Na most ők egyetemi szintű előadásokat tartottak nekünk, de a legfontosabb, amit elmondtak, az az, hogy mindaz a tudás, amit az ember élete folyamán megszerez, az nem az övé. Az az Úristennek az ajándéka, amit így vagy úgy tovább kell neki adni. Na, ezek a füzetek az egyik módja a továbbadásnak.
Azért ezek nem látják a hallgatók, de nagyon igényes, színes kiadványok. Honnan volt rá pénz?
Na most itt megint csak azt mondom, hogy sok barátom segít benne. Na most, hogy honnan volt rá pénz? Hát az első kiadvány, az ugye a Várok a Börzsönyben túramozgalom volt, ennek sokkal egyszerűbb változata volt, tehát egy kb. 30 oldalas füzetecske, amiben minden várról volt egy 8-10-15-20 sor. Ennek az volt az előzménye, sok évvel ezelőtt volt egy túramozgalom a Mecsekbe, a Mecsek turistája, ami gyakorlatilag egy A5-ös méretű lap, és rajta 30 bélyegzőhely. Na most ezt én azt mondtam először, hogy Budapestről ezt nem lehet bejárni, aztán rájöttem, hogy ha az ember a Mecsekbe megy, akkor legalább 3-4 napra megy. 4-5 ilyen 4 napos túrával én is be tudom járni. És nagyon zavart az, hogy elmentem egy faluba, lebélyegeztem, és gőzöm nem volt róla, hogy milyenek kellett nekem ide jönnöm. Évtizedekkel később tudtam meg, hogy egyszerűen arról volt szó, hogy 45-ben a sváb községben a német ajkú lakosságot kitelepítették, de erről évtizedekig nem lehetett beszélni. Azért rakták oda pontot, hogy az emberek menjenek oda, és nézzék meg a gyönyörű szép tornácos épületeket. Ezt akkor én nem tudtam, és akkor eldöntöttem magam, hogy ha valaha ilyenre vetemedek, akkor én amit tudok, azt leírom, és elsősorban a füzetek ma is olyan dolgokat tartalmaznak, ami vagy nem jelent meg nyomtatásba, vagy egyszer megjelent 200-300 példányba, és ma már nem hozzáférhető. Na most a kérdésre is válaszolva, hát mondom először, nem tudom, 200 példányba nyomtattuk ki ezt a Várok a Börzsönybe a füzetecskét. Arra a szakosztálynak még volt pénze, az 50-60 ezer forint volt. Nagyon meglepődtünk, mert az első 200 példány nem a turisták vették meg, hanem az erdészek, vadászok, erdőkerülők, favágók, és azt mondták, hogy végre valaki leírja, hogy amiről tudtuk eddig is, hogy valami emberi alakotás a erdőbe, hogy az mi. Ezek az őskori sáncok. Szóval azért úgy adtuk ki a fizetet, hogy nem önkeltségi ár, hanem valamennyi tudtunk rajta félretenni, és részben ebből, részben saját pénzből adtam ki utána a Várok a Mátrába, az már egy 180 oldalas füzet volt, és aztán utána ezeknek a befolyó összegei biztosították azt, hogy a további füzeteket ki tudtuk adni.
Tehát most már mondjuk azt, hogy mondhatjuk azt, hogy önjáró ez a túramozgalom? Tehát megveszek egy ilyet, mondjuk Várok a Balaton felvidéken, és akkor ez alapján én bejárom, és ebbe kell igazolnom, hogy ott jártam, ahol ennek, kellett.
Ennek az az igazolója, hogy ugye kódtáblák vannak kirakva az erdőbe, ami nagyjából úgy néz ki, mint egy autóbuszjegy, amin 3 darab pötty van, és ezt a kódot kell a füzetnek a megfelelő oldalára átmásolni, és ezzel igazolja az illető, hogy ő ott járt. Ennek az érdekesség az, hogy először öntapadó címkék voltak, de aztán valaki egyszer Ágasváron 2 darab címkét levett a tábláról, elment a turistaházba, lerakta az asztalra, és közölte, hogy ő ezzel igazolja, hogy volt a várba, most kér egy füzetet. Na azóta a táblákon pöttyök helyett lyukak vannak, mert aki egy lyukat le tud venni a tábláról, az már ügyes ember, és megérdemli, hogy saját lyuka legyen.
És teljesítették már sokan ezt, vagy ezek közül valamelyiket?
Nagyjából ez úgy néz ki, hogy a Várok a Börzsönyben az volt az első, azt már több mint 800-an teljesítették. De ott mondjuk még úgy volt a kiírás, hogy aki a váraknak a nem tudom én 4/5-ét bejárja, vagy 2/3-át bejárja, az már kapja elvényt. Most már az újabb füzeteknél úgy van, hogy aki a 2/3-át bejárja, az kap egy kitűzőt, aki az összeset, az kap érte egy sorszámozott jelvényt és oklevelet. Na most gyakorlatilag úgy néz ki, hogy a Mátra volt a második, hát ott is már 200 fölött van a teljesítők száma, ami az azért érdekes, mert a Mátraban mondjuk 46 érintőpont van. Gyöngyösiek mondják nekem, hogy ők eddig úgy tudták, hogy ismerik a Mátrát, mint a tenyerüket, és nagyon meglepődtek, hogy amikor végigjárták a várakat, olyan helyekre jutottak el, ahol még soha életükben nem voltak.
Gondolom ezt elmondhatják a gerecseiek, a balatonfelvidékiek, vagy akár a bükkiek.
Nagy rész így van, hát például a bükknél azt kell tudni, hogy a bükkbe a turistáknak a zöme a kis és nagy fenség ott járja. Na most a kis és nagy fennség kevés várban, tehát 6-8 várban összesen. Az a szomorú benne, hogy ennek a többségét a Nemzeti Park letiltotta, mert fokozottan védett területen vannak. Azok nem is részei a túramozgalomnak. De a váraknak a döntő többsége az a Bükk-alján van, illetve a Sajó völgyében.
Megveszem ezt a füzetet, illetve mondhatjuk azt, hogy ez egy könyv akár, és elindulok. Honnan tudom ezt beszerezni?
Jelen pillanatban már ott tartunk, hogy vannak üzletek, elsősorban sportboltok, tehát például a Tengerszem sportboltba meg lehet venni, illetve a Kartográfia térképboltba az Arany János utcánál. Mind a két helyen online is megrendelhető. Ezen kívül főleg a kővárakba fogynak ezek a füzetek. Zemplénbe, Füzéren, Boldogkőn, Sárospatakon, Szerencsen. Most sajnos a Diósgyőri vár zárva van. A Egri várba most alkudozom, hogy vegyenek tőlem át füzetet, de hát Sirokon, Balatonfelvidéken, Szigligeten, Sümegen. A füzetben gyakorlatilag a váraknak a leírása van benne, amit többnyire régészektől veszek át. Végül pedig az, hogy a várat hogyan lehet megközelíteni. Na most ez azért bonyolult, mert van, aki GPS-szel megy, tehát GPS koordináták is vannak benne, de nekem úgy kell leírni, hogy aki térképet sem tud olvasni, az is oda találjon az erdő közepén.
Na,
sok ilyen van, és ezeknek nagyon nagy élmény az, hogy a leírás alapján az erdő közepén megtalálja a kódtáblát, és be tudja járni a sáncot.
Akkor igazol a végén levő lapokon, és betelt a füzet, visszaküldöm?
Igen, gyakorlatilag úgy kell csinálni, hogy elküldik az én címemre, és mellékelnek hozzá egy saját névre megcímzett úgynevezett belföldi borítékot, mert a belföldi boríték az gyakorlatilag súlykorlát nélkül feladható. Tehát, hogyha én belerakom az oklevelet, a kitűzőt és a sorszámozott jelvényt, akkor megnő a küldemény tömege, tehát ugyanolyan összegért nem viszi vissza a posta. Na, a belföldi boríték azért jó, mert a súlykorhatár nélkül feladható.
Öné az egyes számú jelvény minden túramozgalomból?
Így van, igen.
Nem csak várak vannak itt, hanem más témával is foglalkozott, ahogy látom, és túramozgalmat is indított.
Igen. Egyik túratársam Hajdanában azt mondta, hogy a Pilis térképen számos olyan helynév van, hogy valakinek a halála. Döme halála, német gyerek halála, cseh halál, enyedi halála, és így tovább. És azt mondta, csináljunk egy olyan teljesítménytúrát, hogy haláltúra a Pilisbe. Aztán ez abba maradt, de idővel egyszer eltörtem a csuklómat, és azt mondtam, hurrá, jaj, de jó, most végre úgy lehetek betegállomány, vagy közben túráztatok a hegyekbe. Na most hamar rájöttem az első túrán, hogy fölkötött karra a télen, ez nem igazán jó ötlet, és ezért végigjártam a Pilis és a Gerecse falvait, és idős emberektől, asszonyoktól, lelkészektől, pedagógusoktól megkérdeztem, hogy ezek a helynevek miről szólnak. Na most ezeket lejegyeztem, de hát ezek az idős emberek számos más helynévnek a történet is elmondták. Tehát így a haláltúra, vagy beszédes helynevek a Pilisbe, illetve Gerecsébe, mindegyik 100-150 helynév történetet mond el. És hogyha valaki végigjárja ezt az elméleti útvonalat, válaszol a megfelelő helyeken föltett kérdésekre, és bélyegez 6-8 helyen, akkor kiérdemli, hogy megkapja a jelvényt. A Gerecse még annyival jobb, hogy ottan számos olyan erdészeti út van, ami közforgalomtól el van zárva, de kerékpározni szabad, így azt kerékpárról is teljesíthető.
A Várak a Balaton felvidéken jelvényszerző túramozgalom ismertetője és igazoló füzete hátán az van, hogy előkészületben a Vadlányok, Tündérek és Banyák titka a Balaton felvidéken megjelent kicsit más címmel a Vadlányok és Tündérek titka a Balaton felvidéken, a banyák kimaradtak belőle.
Igen. Na erről azt kell tudni, hogy a Keszélyegységben van 4 darab vadlánybarlang. Engem alapvetően először az érdekelt, hogy mi az a vadlány. Aztán némi utánolvasással megtudtam, hogy ezek ugyanolyan szellemlények, mint a tündérek vagy a boszorkányok. Aztán további kutatásaimból végigjártam a Keszélyegység falvait, és ott is idős emberektől sok mindent megtudtam, de erről szinte semmit. Végül a Keszthelyi könyvtárba egy muzeológustól megtudtam, hogy Keszthelyen a festeticsek az 1750-es években kézműveseket hoztak be Németországból, és a fiam anyanyelvű szinten beszél a németet, megkértem, hogy a neten nézen utána, hogy a német neten van-e erről valami. És akkor kiderült, hogy a hesseni ünnepi játékokon előadtak egy színdarabot, ami ezzel kapcsolatos, és ennek kapcsán egy három oldalas ismertetés volt. Na, ebből meg lehetett tudni azt, hogy gyakorlatilag a németeknek a kereszténység előtti hitvilágához tartoznak ezek a szellemlények, és feltehetőleg a Keszthely környékére betelepült németek az evangélikus hitükön kívül hozták a hagyományaikat is, és a itteni barlangokat, üregeket, sziklákat az otthoni helyneveikről nevezték el. Na, ezt aztán később lefordították magyarra, de ez a Weibsbild németül, ennek nincs magyar fordítása. Van, ahol vadlánynak fordították, van, ahol tündérnek, van, ahol szépasszonynak. Tehát például Tihanyban is a barátlakások mellett vannak leánylakások. Ez ugyanerről szól. Vadasonyban is van vadlányszoba. Na most ezen kívül a Balatonfelvidéken vannak még pokollikak, meg sárkánylikak. Vannak banyafák és banyaházak. Sorra veszi a füzet a különböző ilyen helyneveket, és aki ezeket végigjárja, és a kódtáblát lemásolja, itt nem pöttyök vannak a kódtáblán, hanem órák vannak, és azt kell átmásolni, hogy hány óra, hány perc van a kódtáblán, és ezzel igazolja, hogy ő ott járt. Ugyanis a füzetben az is le van írva, hogy mi az oka annak, hogy a kísértetek este 11 és éjfél után 2 között járkálnak.
A lényeg, ami lejött nekem, hogy a természetjárás és a kultúra, az teljesen összekapcsolható két fogalom.
Ez természetes dolog. Itt én azt mondtam, hogy sehol nem írom le, de a várak bejárása az valahol az a szeretet témakörébe tartozik. Tehát aki Magyarországot ismeri és bejárta ezeket a dolgokat, azok tudat alatt egészen másképpen gondolkoznak a világról. Én például elmondhatom, hogy 3 fiam van, mind a 3 jól beszélnek angolul, több más nyelvet is beszélnek, mind 3 tanultak vagy dolgoztak Nyugat-Európában vagy tengeren túl, végül mind 3 hazajöttek, és itthon alapítottak családot, és itthon élnek. Pedig kaptak olyan állásajánlatokat, ami többszöröse lett volna az itthoni fizetésüknek.
Az elhangzott beszélgetésben Szádeczky Kardos Gézát hallották, akinek legutóbbi jelvényszerző túra mozgalma a Bükkvárait fűzi fel. Most Vojnich András Utazása a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 41. része következik. Felolvassa Szívós Győző.
Március 17. Reggel persze a tűzről beszélgetünk, ami majdnem lett. Kubi értetlenül bámul. Miféle tűzvész? Most kapcsolunk. Tényleg, Kubit egész éjszaka nem láttuk, aludt, s fogalma sem volt a történtekről. S ha valóban kigyullad a szálloda? Most kiírná meg az expedíciós naplót. Levonjuk a tanulságot. Helyettes edzőt kell választanunk. Kint a szálló előtt a kocsik nem egészen olyanok, mint tegnap. Zászlórúd, antenna letördelve. Visszapillantó tükör leszerelve. A gumik laposak. Még szerencse, hogy egész éjjel egy aszkari őrködött mellettük. Letáborozunk a természetvédelmi területen, ami ugyan valójában nem nemzeti park, de minden tekintetben megfelel egy jól vezetett, kialakított parknak. Rengeteg az állat. Mindjárt az út elején nagykudú tehén ágaskodik, társaim gerenuknak nézik. Aztán egy ideig erdőn áthajtunk, itt sokáig nincs más, csak pávián, az viszont rengeteg. Ritkul az erdő, Kijutunk a vulkáni kráterek világába, legmagasabb köztük a Govbongoli. Felkapaszkodunk a kráterperemre, alattunk a füves, mocsaras kráterfenék és egy nagy tó. A parton tömértek állat. Elefántok csapatai vonulnak, kaffer bivajok csordaszám, a bivajok hátán kócsagok állnak őrt. Óvatos kudu csapat jelenik meg, oldalukon messzire világítanak a fehér csíkok. Az elefántokkal nem lehet betelni. Minden csapat élén egy hatalmas állat, körülnéz, szaglál, óvatosan kilép az erdőszél fái közül, majd ha mindent rendben talál, himbálózó járással megindul. De csak néhány lépést halad, megáll, ringatózik vagy 20 percig, toporog egy helyben. Újból és újból körülnéz, tipródik. Végül elszánja magát, megfordul és bólint az erdő irányában. Megelevenedik az erdőszél. Egymás után bukkannak elő a nagy szürke fejek, először egy idős tehén merészkedik a nyílt terepre, majd sorra jönnek az anyák, kölykeik ormányukkal csimpaszkodnak az anyjuk farkába, így mennek kézen fogva. Az elefántok gondos, gyengéd szülők. Átgázolnak az iszapon, beleállnak a tóba, vizet fecskendeznek magukra és egymásra, órákig fürdenek. Amikor már úgy érzik, hogy teljesen tiszták, kíjebb húzódnak és tetőtől talpig gondosan bekenik magukat a partmenti iszappal. Aztán éppen olyan lassan, óvatosan, ahogyan jöttek, elvonulnak, és helyüket más csapat foglalja el. A sűrű erdőben szellemként mozognak. Valóban csodálatos, hogy csak néha jelzi egy ág recsenése, merre járnak a szürke óriások. A bivajok mozdulatlanná dermedve állnak az iszapban. A szürke vulkáni anyag rájuk száradt, olyanok, mintha őket is a vulkán vetette volna ki magából. Csak a fülüket mozgatják, sok a légy, még egy bivajnak is túl sok. A vízben kócsak halászik, hol egy piócát, hol meg egy békát kap ki. Fejét hátrahajtja, úgy nyeli le. Az erdőben makákok sikoltoznak. Jajgatnak, s a páviánok mély hangon felelnek, babú, babú! A magasban széles terpeszű halássasok és keselyük keringenek. Meseországba csöppentünk. Március 18. Megint a krátertóhoz megyünk. Lake Paradise a neve. Ki érdemelte? A földrajzosok Gyuszi vezetésével a többi krátert rohanják meg. Gyuszi vázlatokat készít, jegyzetel és megint tonnányi kőzetet gyűjt össze. Mondjuk neki, hogy nincs itt semmi vizsgálnivaló, amott magasodik a hegy. Errefelé terpeszkedik a sivatag, s a kettő között a söröző, ezt mindenki tudja. Találunk egy ösvényt, amely levezet a krátertó széléig. A tegnapi elefántok már ott vannak. Most 30 méterre tőlük állunk meg. Térdig a vízben, óriási bika, agyarai a földig érnek. Felőlük fúj a szél, egy ideig ügyet sem vetnek ránk. Safi egyre közelebb megy a film felvevővel. Aztán mégiscsak megelégelik. Összedugják a fejüket, tanácskoznak. Végül kiválik a csoportból 3 nagytestű bika. Felénk ballagnak, s nem sokkal előttünk nyugodtan megállnak. Nem támadnak, de értésünkre adják, eddig és ne tovább. A biztos oldalfedezet mellett elvonulnak a tehenek és a borjak. Zörej mögöttem. Megfordulok, 2 méterről nézek egy nagy kudu szemébe. Megdermed a rémülettől, hosszú percekig szemezünk. Ha már elefántot nem foghatok, bogarak után nézek. Az elefánt trágyában különösen szép fajok élnek, no meg nagyok. Amennyivel nagyobb az elefántrágya a szokásos európai kupacoknál, annyival nagyobbak a benne élő bogarak. Akármennyi is errefelé az elefánt, nem olyan egyszerű megfelelő trágyát találni. A túl frissben még nincsenek, a kicsit is állottban meg már nincsenek bogarak. Végül akad egy olyan, amely tel is tele van kicsi és hatalmas fémkék, fémzöld, sárga és barna bogarakkal. Az összes gyűjtőüvegem megtelik. Szimba! Doki hangja elcsuklik az izgalomtól. Szemben velünk alig néhány méterre nagy nőstény oroszlán ül a bokrok között. Rémülten néz ránk, sárga szeme elkeskenyedik. Meg sem mozdul. Mi sem. Aztán a legcsekélyebb előkészület nélkül oldalt ugrik vagy 6 métert és eltűnik.
Mennénk tovább, de az erdőből most még két ingerült elefántbika érkezik. Fülük széttárva, ormányuk a levegőben. Lehet, hogy az oroszlánt keresik, de félő, hogy velünk is megelégszenek. Sürgősen visszavonulunk. Misi és Géza közben a környék gabra településeit keresték fel. A gabráknak a múltban nagyon rossz híre volt. Veszedelmes és kegyetlen emberek, akik abban is különböztek a többi törstől, hogy a gyilkolásban az asszonyok is részt vettek. A kampós végű, rövid kést a mindkét nembeli gabra harcosok egyformán jól forgatták. Iszonyatos szemet-szemért, fogad-fogért csatákat vívtak északi szomszédaikkal, és a győztes az utolsó szál élőlényig kiirtotta a vesztes településeket. Öltözködésük a boranákéhoz hasonlított. Az asszonyok puha, finomra kikészített állatbőrökkel fették testüket, a férfiak pedig vászonlepedőket használtak e célra. Lábbelőjüket elsősorban vastag, nehéz állatbőrökből készítették, főleg rinocéroszéból, amíg volt rinocérosz. A talpat szíjakkal erősítették a lábukra, és gyöngyökkel díszítették. Törzsi szokásaikból egy valami megmaradt. Jobb fülükbe tenyérnyi átmérőjű részkarikát akasztanak. Ezzel jócskán megelőzték a legújabb európai divatot. Gabravidéken egy asszonyára pontosan 3 teve. És mivel egy valamire való harcos ebből, mármint az asszonyból 2 tart, legalább 6 tevére kell szert tennie. Sok.
Vojnich András utazása a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 41. része hangzott el, felolvasta Szívós Győző. Ezzel már az Erdőfohásza véget ért. Az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Vasvári Detti, valamint a technikus Birincsik Márton nevében is búcsúzik a szerkesztő Tikovics Ernő. Most elhangzott műsorunk egyrészt visszahallgatható az interneten, honlapunkon, másrészt megismételjük pénteken 10 óra 30 perctől.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Dontonino Bello Korunk asszonya Mária című művének 7. részét Baranyi Péter olvassa fel.
Dontonino Bello Korunk asszonya Mária. Mária, a bátorasszony. Hatása lett annak a ne félnek, amit az angyal mondott köszöntésekor Máriának. Biztos, hogy attól a perctől kezdve Mária hihetetlen lelki erővel nézett szembe az élettel és a mindenkori bátor anyák szimbólumává lett. Nyilvánvalóan neki is volt mitől félnie. A meg nem értettségtől való félelem, félelem az emberek gonossága miatt, félelem attól, hogy nem fogja kibírni. Félelem József egészségéért, félelem Jézus sorsáért, félelem attól, hogy egyedül marad. Mennyi félelem? Ha még nem lenne, akkor emelni kellene egy szentét a félelem madonnájának. Annak hajójába menekülhetnénk mindannyian, mivel mint Mária, mindannyian átéltük azt a legemberibb érzést, amely korlátaink legnyilvánvalóbb jele. Félelem a holnaptól. Félelem, hogy váratlanul véget érhet egy sok éven át dédelgetett szerelem. Félelem a fiunkért, aki nem talál munkát és már túl van a 30-on. Félelem a legkisebb gyermek sorsa miatt, aki mindig éjfél után fekszik le, még télen is, és nem lehet semmit mondani neki, mert visszafelesel. Félelem az egyre romló egészségünk miatt. Félelem az öregségtől. Félelem az éjszakától. Félelem a haláltól. Nos, a félelem madonnájának emelt szentéllyel szemben ott a hűség madonnája. Akárki közülünk megtalálhatja a bátorságot, hogy előre lépjen, újra felfedezve a Zsoltár verseit, amelyet ki tudja hányszor Mária is suttoghatott. Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Életemnek minden napján. Ő tehát a félelem madonnája, de nem a belenyugvásé. Sosem hagyta csüggettel lehanyatlani karjait, és sosem emelte fel azokat a megadás gesztusaként. Csak egyszer adta meg magát, amikor kimondta, fiat, azaz úgy legyen, és az Úr szolgálatára adta magát. Attól kezdve mindig hihetetlen elhatározottsággal cselekedett az árral szemben haladva és legyőzve hihetetlen akadályokat, amelyek mindannyiunkat ledöntöttek volna a lábunkról. Az istálóban való szülés nehézségeitől, a heródesi üldöztetés által kiváltott menekülésig. Az egyiptomi politikai menekült lét keserű napjaitól, Simeon véres jóslatoktól terhes jövendőlésének beteljesedéséig. Egy nyomorúságos élet áldozataitól a 30 év hallgatásán át annak a napnak a keserűségéig, amelyen örökre becsukódik az ácsmester emlékekkel illatozó műhelye. A szív szorongásaitól, amelyek a fiáról érkező hírek láttán ébred benne, addig a percig, amíg a Kálvárián szembeszállva a katonák erőszakosságával és a tömeg gúnyolódásával bátran helyt állt a kereszt alatt. Nehéz próbatétel az övé, megjelöltetett, mint a haldokló fiú, Isten csendjével. Egy próbatétel díszletek nélkül, és annak a szenvedésnek az ára levonás nélkül, amely értelmet kap a nagypénteki liturgiában visszatérő antifónában. Ó, ti minnyájan, akik itt vonultok az úton, álljatok meg és lássátok, van-e hasonló fájdalom az enyémhez? Szűz Mária, a bátorasszony. Néhány évvel ezelőtt II. János Pál pápa egy jelentős prédikációjában, a mexikói Zapopánban a legszebb szobrot faragta ki, amelyet az egyház tanító hivatal valaha is emelt a te emberi nagyságodnak, amikor azt mondta, hogy olyannak mutatod magad, mint egy modell. Azoknak, akik nem fogadják el passzívan a személyes és társadalmi élet mostoha körülményeit, hanem áldozatai az elidegenedésnek. Tehát te sem nyugszol bele abba, hogy a létet elszenvedd. Harcoltál, nyíltan szembeszálltál az akadályokkal. Ellenálltál a személyes nehézségekkel szemben, és fellázadtál a kor társadalmi igazságtalanságai ellen. Nem voltál az az otthon és templomban ülő asszony, akit számos jámbor elképzelés jár át. Leereszkedtél az útra, és azzal a tudattal szálltál szembe a veszélyekkel, hogy a te istenanyai kiváltságait sem kínálnak neked olyan járdaszigeteket, amelyek meg tudnának kímélni az élet erőszakos forgalmával szemben. Ezért Szűz Mária, bátorasszony, aki a három órás kincs során a kereszt alatt szivacsként szívtad magadba a világ valamennyi édesanyjának szíve fájdalmát, adj egy keveset a te hatalmas lelki erődből. Isten nevében, aki igazságot szolgáltat a szegényeknek, tápláld azokat a felkelőket, akiket méltóságukban gyaláznak meg. Könnyítsd az igazságtalanságok áldozatainak terheit, és vigasztald azt a sok nőt rejtett könnyeik között, akiket az otthon meghittségének leple alatt rendszeresen elnyom a férfiúi zsarnokság. Juttasd érvényre az erőszakon alapuló rendszerek és hatalmi ideológiák miatt érzelmeikben megtépázott anyák tiltakozását is. Te az erőszak logikája által megingathatatlan nők szimbóluma, vezesd a bátor anyák lépteit, hogy legyőzzék a sok csendben hallgató társuk összetartását. Szállj le a világ összes májusi terére, hogy megvigasztald azokat, akik elesett fiaikat siratják. És amikor megszólal a harcba hívó szó, gyűjtsd össze Éva összes lányát, hogy a ház ajtajához álljanak, és megakadályozzák, hogy férjeik felfegyverkezve Káinként öljék meg testvérüket. Szűz Mária, bátorasszony! Te, aki a Kálvárián halál nélkül is elnyerted a vértanúság koszorúját, példáddal erősítsd meg szívünket, hogy ne csüggesszenek el a viszontagságok. Segíts nekünk, hogy a mindennapok gyötrődéseinek batyuját ne a remény vesztettek lelkületével, hanem azoknak az embereknek a derűjével cipeljük, akik tudják, hogy Isten keze megoltalmazza őket. Azután pedig, ha megérint minket a kísértés, hogy abba hagyjuk, mert már nem bírjuk tovább, állj mellénk, telepedj a csüggettek mellé. Ismételd a remény szavait nekünk. Így leheletettől megvigasztalva a legősibb tiszteletedre írt imádsággal fohászkodunk hozzád. Hozzád futunk, védj meg minket, pártfogunk, Isten áldott szülője. Könyörgésünk esdve kérlel, nevesd meg azt ínségünk nehéz idején, de minden bajtól és vésztől szabadíts meg bízó néped, dicsőséges asszony, és áldott Szent Szűz. Úgy legyen. Mária, az úton lévő asszony. Ha az evangéliumi szereplőknek lett volna egy speciálisan beépített kilométerszámlálójuk, azt hiszem a legfáradhatatlanabb gyaloglók ranglistáján Mária lett volna az első helyezett. Természetesen részben Jézus is, ám tudjuk, ő úgy azonosította magát az úttal, hogy egy szép napon az általa meghívott tanítványoknak egyenesen azt mondja, én vagyok az út. Az út, nem pedig egy vándor. Minthogy tehát Jézus versenyen kívül van, az evangéliumi vándorlások rangsorának vezetője, vitathatatlanul Mária. Mindig úton találjuk őt Palesztina egyik pontjából a másikba, határátlépéssel még idegen országba is. Oda-vissza út Názáretből Júdea hegyei felé, hogy megtalálja az unokanővérét, azzal a Lukács által is említett tömör kiegészítéssel, amely biztosít bennünket, hogy sietve elment a hegyek közé. Utazás Betlehemig, innen Jeruzsálemig a templomi bemutatásáig. Titkos számüzetés Egyiptomba. Óvatos visszatérés Júdeába, az Úr angyal által kibocsátott utazási igazolvánnyal, majd ismét Názáretbe. Zarándoklat Jeruzsálembe, és az út megkettőzése a városba tett kirándulással Jézus keresése miatt. A tömegben megtalálni őt, aki talán Galilea falvai felé tévedt azért, hogy hazavezesse. Végül a Kálvária ösvényein a keresztlábánál, ahol János szavával stabat, azaz állt, kifejezve szoborszerű mozdulatlanságát annak, akinek fáj a bukott ügy, ugyanakkor kifejezi annak szilárdságát is, aki a dobogon várakozik a győzelem díjára. Ő az örök vándor ikonja, aki csak az első csoda bankettjénél találunk ülve. Ülve, de nem tétlenül, mert nem tud mozdulatlanul egy helyben maradni. Nem fizikai értelemben fut, hanem lélekben előz. És ha nem is ő megy Jézus órája felé, előidézi ennek az órának az érkezését, megmozdítva a mutatókat, mindaddig, amíg a húsvéti örömhír el nem jut az emberek terített asztalaihoz. Mindig úton van, ráadásul emelkedőn. Amióta elindult a hegyek felé, a Golgota napjáig, azaz a mennybe menetel alkonyáig, amikor az apostolokkal együtt ő is felemelkedett a felsőbb szintre, a szent lélekre való várakozás közben lépteit mindig az emelkedés tagolja. De az alászállásokat is kipróbálta. János emlékeztet egyre, amikor azt mondja Jézusról, hogy a kánai mennyegző után lement Kafarnaumba ő és anyja. De az a kitartás, amellyel az evangélium a lemenni szóval jellemzi jeruzsálemi útjait, nem csak a mellkas kifulladására és a lábsebeire utal, hanem azt mondja, hogy Mária földi zarándok útja minden igényes lelki út valamennyi gyötrelmét szimbolizálja. Szűz Mária, az úton lévők asszonya, mennyire szeretnénk hasonlítani rád ziháló rohanásaink közben, ám nincsenek távlataink. Vándorok vagyunk, mint te, de nincs szentélyünk, ami felé tarthatnánk. Gyorsabbak vagyunk, mint te, de a sivatag elnyeli lépteinket. Aszfalton járunk, de a bitumen elnyeli nyomainkat. Mivel az örök vándorlás hajt minket, hiányzik úti batyunkból az a térkép, ami útirányunknak értelmet adna. Minden körút, amelyen járunk, értelmetlen, ha életünk nem csatlakozik semmilyen építő csomóponthoz. A kerekek üresen forognak a képtelenség gyűrűjében, és könyörtelenül mindig ugyanannak a panorámának szemlélésében találjuk magunkat. Kérünk téged, ajándékozz nekünk életkedvet. Add, hogy megizlelhessük a dolgok mámorát. Adj anyai válaszokat véget nem érő utunk értelmére vonatkozó kérdéseinkre. És ha erőszakos gumiabroncsaink alatt, mint egykor a te mezítelen lábaid alatt nem is törnek le a virágok, add, hogy legalább lelassítsuk viharos rohanásunkat, hogy élvezhessük illatukat és megcsodáljuk szépségüket. Mária, úton lévő asszony, add, hogy ösvényeink, mint a tieid, az emberekkel folytatott párbeszéd eszközei legyenek, és ne elszigetelő korlátok, amelyek közt arisztokratikus magányunkat biztosítjuk. Szabadíts meg a nagyvárosok szorongásától, és ajándékozz nekünk Isten türelmetlenségét. Isten türelmetlensége megnyújtja lépteinket, hogy utolérhessük utitársainkat. A nagyvárosok szorongása viszont az előzések mestereivé tesz minket. Általuk időt nyerünk, de elveszítjük testvérünket, aki mögöttünk jön. Elülteti bennünk a sebesség szenvedélyét, de megfosztja napjainkat a gyöngétségtől. Hatására nyomjuk a gázpedált, de száguldásunk nem adja meg a szeretet ízét, amit te éreztél. A nagyváros jelei folytogatják érzelmeinket, de megfosztanak minket azoknak a rövid távú kapcsolatoknak az örömétől is, amelyhez, hogy igazán emberi legyen, száz szó boldogságára van szüksége. Szűz Mária, úton lévő asszony, a biztos remény és megnyugvás jele Isten vándorló népe számára, értesd meg velünk, hogy ezt inkább megtaláljuk történelmünk zarándok útjain, mint a földrajzi térképeken. És hogy ezeken az utakon erősödik a hitünk. Add a kezünkbe, és add, hogy észrevegyük Isten szent jelenlétét a hétköznapokban, az idő eseményeiben, az emberi korszakok változásaiban, a földi mindenhatóságok hanyatlásaiban, új népek hajnal hasadásaiban, azoknak a szolidaritásában, akik várakoznak, s ami ott van a levegőben. Ezek felé a szentélyek felé irányítsd lépteinket, hogy a mulandóság homokjában észrevegyük az örökké valóság nyomait. Add vissza a belső keresés ízeit nyugtalanságunknak, amely olyan, mint a céltalan turistáké. Ha ott látsz minket az út szélén, állj meg, kedves szamáriai asszony, hogy a vigasz olaját és a reményborát önts csebeinkre. Utána pedig állíts minket újra az útra. Ennek a síralomvölgynek ködjéből, ahol felemészt a bánat, fordíts szemeinket a hegyek felé, ahonnan a segítség jön. Akkor majd útjainkon virágozni fog a magnifikát örömújongása, mint azon a távoli tavaszon, Júdea magaslatain, amikor leszálltál hozzánk.
Antonino Bello, Korunk asszonya Mária című művének 7. részét hallották, a felolvasó Baranyi Péter volt. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Parúcai Bernadett volt.
Szentek, szentéletű emberek.
Kármel hegyi boldogasszony, a kármeliták védasszonya. Az egyházatyák a bibliai Kármelt szépsége, termékenysége, ősisége, illés győzelme miatt a boldogságos Szűz Mária jelképének látták. A karmeliták részben emiatt, részben Stokszent Simon látomása miatt tekintik Kármelhegyi boldogasszonyt édesanyjuknak. A Kármelen remetéskedő illés prófétát szellemi ősükként, Stokszent Simont alapítójukként tisztelik. A hagyomány szerint angyalok és szentek kíséretében jelent meg Stokszent Simonnak, átnyújtotta neki a skapuláré nevű válruhát azzal az ígérettel, hogy aki viseli, nem jut a pokolba, s a halálát követő szombaton kiszabadul a tisztító tűzből is, mert maga a Kármelhegyi boldogasszony száll le értük, s vezeti a mennyekbe őket. E kiváltságot később a rendtagokon kívül kiterjesztették minden hívőre, aki a skapulárét, illetve annak éremváltozatát viseli, s oltalma alatt a megfelelő életmódra vállalkozik. A Kármelhegyi boldogasszony ünnepe július 16-án van. Pápai jóváhagyást az ünnep megtartására 5. Sixtus pápától kapták 1587-ben. 13. Benedek pápa 1726-ban kiterjesztette az egész egyházra. Ábrázolásain a Kármel-hegyi boldogasszony egyik karján a kis Jézus tartja, a másikkal a skapulárét nyújtja Stokk Szent Simonnak, illetve a tisztított tűzben szenvedő lelkeknek. A skapuláré gyakran a kisdet kezében van. Megemlítem, hogy Lövő nevű település kápolnája fogadalomból a Kígyós Domb nevezetű szőlőhegyen épült 1928-ban. Függő lámpáját még a közelmúltban is pénteken délután meggyújtották, vasárnap estig égett. Szombatonként, Mária ünnepeken, az oltáron 7 szál gyertya világított, váltakozva a szűzanya 7 örömének és 7 fájdalmának tiszteletére. Ilyenkor lövői és környékbeli hívek, társulatok gyülekeztek a kápolnában, ahol közös ájtatosságot végeztek. A karmelita apácák neve, Kármel-hegyi boldogságos Szűz Mária rendje, Sarutlan apácái. Pápai jogú, szemlélődő szerzetes intézmény. A 16. század végén Spanyolországban, 31 kolostorban körülbelül 600 apáca élt. Ezután a rend egész Európában és a többi földrészen is meghonosodott, és az egyház legnagyobb létszámú és legelterjedtebb női szemlélődő rendje lett. A képzési idő 7 év. A karmelita apácák egyszerű, kétkezi munkát végeznek, ruhájuk legfontosabb része a skapuláré. Lelkiségük. A karmelita hivatás máriás és biblikus jellege a rend kezdetétől kitűnik mind nevében, mind legősibb hagyományaiban. Illés nyomán Isten létéről és primátusáról tanúskodik, és Szűz Mária példája szerint közben jár minden emberért. Avilai Nagy Szent Teréz a megújított Kármelt az imádság és az isteni valóság szemlélése felé irányította, és apostoli jelleget adott neki. Teréz szavait idézem, a karmelita apácák imádsága és visszavonultsága a nővérek egész életét az egyház szolgálatába állítja. Ez a ti hivatástok és vágyaitoknak tárgya, ezért folyanak könnyeitek, ezért imádkozzatok, nővéreim. Legismertebb szentjeik Jézusról nevezett Avilai Teréz, Liziői Teréz, Szent Háromságról nevezett Erzsébet Teréz, a Szent Keresztről nevezett Terézia Benedikta, Edith Stein. 1999-ben 881 kolostorban 12.351 sarutlan apáca élt. Magyarországon 1989-ben Pécsett kezdték újra a kolostori életet. Onnan magyar székre költöztek. A karmeliták férfiágában a legismertebb keresztes Szent János. Sokan ismerik a karmeliták kedves énekét. Máriához, drága szűzanyánkhoz tisztelettel járulunk. Ő dicsérje hangos énekünkkel bizodalmas szózatunk. Skapuláré szende királynéja, karmeliták kegyes pártfogója, jóra térő bánatos kebellel lábaithoz borulunk. Mi is fohászkodjunk sokszor ezekkel a szavakkal, Kármel-hegyi boldogasszony, szüntelenül könyörögj érettünk.
Oh, my God.
Kedves hallgatóink, itt a Szent